Messzi hegytet önfenn, áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szígyen jele. E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért megöletett. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronátot fönt még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronátot fent még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt. Ez a durva kereszt, melyet máshogy megvet, egyre vonzza az én lelkemet, mert az égi bárány mennyvonát elhagyván, értem vitte a kálváriát. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronátot fent még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronátot fent még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt.
Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A tegnap örömvasárnap volt, Nagybőt negyedik vasárnapja, és most egy olyan kép áll előttem, olyan evangéliumi rész, János evangélistától 6. fejezet 1-től 15-ig a csodálatos kenyérszaporítás, ugyanis bőjt van, és sokat beszélünk az önmegtartóztatásról, lemondásról. Úgy bevezetőként most szeretném, hogy elmélkednénk közösen a földi kenyérről és az égi kenyérről. Mindkettő fontos földi életünkben, a földi kenyér, hogy életben maradhassunk. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan ott van az égi kenyér, és az oltári szentség, illetve Isten igéje, amely táplálja szívünket, lelkünket ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen az életünk, és szép keresztény életet élhessünk. Képzeljük el magunk elé Úr Jézus Krisztust, hiszen ő, mint jótevő, mindig úgy jelent meg az emberek között. A tömeg, amikor abban az időben követte őt, állandóan szomjazta az igazságot. Akiket nem vonzott az isteni tanítás, például a hegyi beszéd szellem, azokat vitte a kíváncsiság, a csodatevés, és az Úr Jézus, akkor, amikor egy alkalommal hosszasan elmondja a hegyi beszédet, ugye megszánja a tömeget, mert megéheznek. Misereor super turbam, könyörületre indult láttukra. És Fülöp tanítvány szkeptikusan ítéli meg a helyzetet, gazda szemmel ítélt, azt mondja, az 5 kenyér és a 2 hal semmi ennyi embernek. És Jézus Krisztus, az Isten, a mindenható Isten csodát tett. A kenyérszaporítás csodáját. 5000 embert jól lakatott, és még 12 kosár maradékot szedtek fel az étkezés után. Hát igen, volt lehetőség, alkalom, ok pontosabban az örömre. Vagyis a népre nagy hatást gyakorolt-e rendkívüli tett Jézust, prófétának, messiásnak tartották, mindjárt a szabadban király akarták választani, a királyok királya és uralkodók ura azonban elhárította magától ezt az óriási megtiszteltetést. Kedves hallgatók, 2 gondolatról elmélkedjünk egy csodával kapcsolatban. Tény az, hogy nem csak akkor, de ma is voltak, vannak és lesznek csodák. A csoda a természet törvényeinek Isten által történő ideiglenes felfüggesztése. Lehetséges ez? De még mennyire? Az, aki a kifürkészhetetlen mindenséget a semmiből létrehozta, és törvény szabott az anyagnak, az a törvény fel is függesztheti, és megszaporíthatja a kenyeret is. Nem vitás, ezt mindannyian tanultunk erről, tudjuk, hallottuk, hogy a világ véges. És akkor erre akkor jövünk le, amikor közeledik a halálunk, vagy egy szenvedés, vagy egy megpróbáltatás ér bennünket. A világ időben keletkezett. Az örökkévaló anyag fogalmi ellentmondás. Márpedig, ha valami egykor nem létezett, valakinek létbe kellett azt szólítania. Önmagától semmi sem mozdul. Nihil moveitur, nisi ab alio moveatur. Az, aki a megteremtett világ mindenséget fenntartja, megtehette tehát a kenyérszaporítást is. Aki naponként a szentmisében a kenyeret és bort saját testévé és vérévé változtatja, az egész földkerekségen, a világ összes katolikus templomában, az 5000 embert is jól tudott tartani. Nem kell bizonyítani a földi kenyér fontosságát, a testnek táplálékra van szüksége. A kenyérnek jaj, de véres az útja a történelemben. Kemény harcok, hosszú közdelmek árán szerzik meg az emberek a nagyobb darab kenyeret. A régi rómaiak mondása is ezt húzza alá, panem et circenses. A forradalmak végeredményben a több kenyérért törtek ki. Ugyanis a levegő az ingyenes, az oxigén, az mindenkié. Senkit nem lehet kizárni belőle, épp így a kenyérhez, a tisztességes kenyérhez és munkához is minden embernek joga van. A munka és kenyér szorosan, elválaszthatatlanul összetartozik. Aki nem dolgozik, ne is egyék, evangéliumi szabály, Szent Pál mondja, ez egy híres közmondás. Az ingyen élők, a profithajhászok, az uzsorások nem Krisztus hívei. Az egyház hivatás azonban elsősorban a lelki kenyér kiosztása. Az Úr asztalánál valóban nincs különbség szegény és gazdag, tudós és tudatlan között. Itt egyenlőség honol. A fehér szentostya színében az egész Krisztust veszi magához mindenki. Ó, hány ezrek és milliók éheznek, szomjaznak messze Krisztus asztalától, pedig itt nem kell kenyérjegy, mint abban az időben, amikor is gyermek voltam a kommunizmus idején, bonra, jegyre adták a barna timsóval, megfűszerezett időszerben mondom, kenyeret. Igen, itt nem kell kenyérjet, sem bejelentő, sem protekció. Nem kérdik senkitől, honnan jön, vagy hová megy, mi a felfogása ebben vagy abban a kérdésben. Mindenki, aki tiszta szívvel akarja, részesülhet ebben a kenyérben. A földi kenyér elosztásánál is ennek a szellemnek kell győzedelmeskedni. És milyen szép ez a nagybőti szentidő, hogy ha lerakom a bűneimet, a bűnbocsánat szentségemen, a szentgyónásban, akkor tiszta szívvel, nyugodt lélekkel vehetem magamhoz az égi kenyeret, az oltári szentséget. Kedves hallgatók, az orvosok szerint, ha a test erős, jobban bírja betegségeket. Lelkünket is erősíteni kell a hősök, szentek, vértanúk eledelével, hogy jobban bírjuk a lelki teherpróbákat. A nép olyan királyt vezért akar, aki kenyeret ad neki, az ilyet azután követi is, persze. De mennyien vannak szerte a világon, akiknek nincs munkájuk, nincs betevő falatjuk, gyermekek éheznek, rongyokban járnak. Az emberiség fele éhezik ma is, kedves hallgatók, míg ha mi környezetünkben ezt nem látjuk és nem is tapasztaljuk, vagy csak oly ritkán. Az egyház hirdeti szociális igazságosságot, az igazságos munkabért, mert jól tudja, hogy a nyugodt, békés földi élet a lélek igénye is, és a munkás mindig méltó maga bérére. Ma is hirdeti a testi kenyér és a lelki kenyér szükségességét. A mostani szentatya is, Leó pápa is ezt hirdeti. Nem háborúkra, vagy háborúra spekulál, hanem a békért imádkozik, a békért akarja. Nem repülők és tankok gyártását sürgeti, vagy a modern fegyver, felfegyverkezést, fegyverkereskedelmet, hanem a szemben álló felek megbékélését, kiegyezését. Nem rombolást vár, hanem igazságos megbékélést, nem pusztítást akar, hanem tartós békét, olyan békét, amelyet egyedül Krisztus adhat. Tehát az egyház, ma is egyházunk a békért imádkozik, és nem a háborúért. És milyen szomorú, hogy van is vannak háborúpártiak. Tehát ezek az emberek, mint istentelen, elvetemült, aljas emberek, akik elszakadtak az igazságtól, a szeretettől, Istentől, és a gonosznak adták át a lelküket. A mi Szent Atyánk 14. pápa vallja, mint Szent Ágoston, az egyház Istenvárosa, vagy Civitas Dei, cuius rex veritas, cuius lex caritas, cuius modus eternitas. Cuius rex veritas, vagyis az egyház Isten városa, amelynek királya az igazság. Az igazságosság útján tántoríthatatlanul megmaradt a történelem folyamán. Nem engedte magát letéríteni sem jobbra, sem balra, pedig jaj, de sok viharnak, kísértésnek volt kitéve. Cuius lex caritas, törvénye, uralkodó parancsa, szeretet. A gyűlöletet szeretettel viszonozza, ha kővel dobálod, kenyérrel dob vissza. Még legáldázabb ellenségeit is szereti, és megtérésükért imádkozik. Szent István első vértanú, itt karácsony másodnapján ünnepel, anyaszentigyházunk, így imádkozott: Uram, ne rót fel neki bűnül, vagyis ne tulajdonítsd ezt neki bűnül, nem tudják, mit cselekszenek. Apostolok cselekedete, 7. fejezet, 60. vers. Cuius modus eternitas, vagyis mindent az örökkévalóság szemszögéből ítél meg, azt szerint cselekszik, nem e világi szemszögből, noha a látszat sokszor mást mutat. Tehát ezt az egyházat kell nekünk követnünk. Szem előtt tartva a boldogságot, szűzom állt, hogy az egyház édesanyja, és akkor bőségesebb lesz a lelki kenyér és a földi kenyér is megízesül általa. Kedves hallgatók, hogy említettem az előadás elején, a tegnap örömvasárnap volt. Az egyház évben tudni kell, két vasárnap van, amikor örömre szólít az egyház, és ilyenkor én nagyon szeretem a miséző papa, liturgiát bemutató pap rózsaszín miseruhát ölt magára. Egyik alkalommal a filiában, Tótiba, tavaly előtt, pont örömvasárnap felöltöttem a liturgikus ruhát, a rózsaszín, és egy kislány megjegyezte, hogy milyen barbabása, tisztelendő úr. Igen, az egyház az egyik advent harmadik vasárnapja, karácsony előröm, meg Gaudete vasárnap, és a másik a tegnap volt nagybetegség vasárnapja, és a húsvét előöröme, vagyis letárja vasárnap, amikor hát tudatosan megszakad a bőjtidő mélysége, a lila miseruhát, tehát a rózsaszín váltja fel. Az eddigi dísztelen oltárokat a mai napon virágok ékesítik, az orgona akkordokba kezd, és örömhangon énekli Jeruzsálem dalát. De mi okunk van az örömre, feltehetjük a kérdést. Most a bőjt idő kellős közepén és fekete vasárnap előtti vasárnap, ugye fekete vasárnap, nagybőjt 5. vasárnap, az evangélium adja meg a motivumot, vagyis közel volt a zsidók húsvétja, hamarosan itt is lesz, még 3 hét. Az áldozat, az önmegtagadás nem öncél, hanem eszköz, hogy jobbat kapjunk a húsvét örömét. És a másik ok a természet újjáéledése. Milyen csodálatos, szép idő voltak itt a Parciumban, környékünkön, de gondolom az egész országban. Őisten csodálatos, szívet melengető, arcot simogató, tavaszi, napsugaras idővel ajándékozott meg az elmúlt időben, és ez olyan jó volt átélni. A természet újra éled. Feltámad merev hallgatagságából, a kezdődő tavasz a győzelem jele, a kemény, fagyos, hideg télen, mint Krisztus a halál felett győzedelmeskedik. Rómában a tavasz már pompázik, már kezdenek a rózsák nyílni, és a hívek úgymond ezen a vasárnap, nagybőjt 4. vasárnapján a hívek, van egy szép szokás, a templomba viszik a rózsákat megszentelni. Régen ezen a napon szentelte a pápa az aranyrózsát, amelyet a legérdemesebb katolikus asszonynak ajándékozott. A rózsa mindig az öröm, de egyben a fájdalom szimbóluma, öröm szimbóluma. Milyen közel esik, kedves hallgatók, ez a kettő. Milyen szorosan kapcsolódik. Sokszor a szenvedéstől jön az öröm is fordítva. A gyönyörű rózsa a virágok királya, de ennek is van tövise. Először a tövis, utána ragyogó szín, és azután a kellemes illat. Ez a szenvedés öröm komplexum, az emberi élet kísérője. Nagybőjt és húsvét öröme, emberi szenvedés és emberi öröm, Krisztus meggyalázása és felmagasztalása. A szív, kedves hallgatók, mindig tartós örömre vágyik, így vagyunk kódolva. Ez sem az egyház, sem a jövendő húsvét nem tudja nyújtani. Az embernek teste és lelke van, vagyis szükséges a testi kenyér a fizikai élet fenntartására, de szükséges a lelki kenyér is, a hit, az oltári szentség, a lelki élet egyensúlyának biztosításához. A mai posztmodern kor, ahogy nevezik, kedves hallgatók, örömrabló. Jó lelkiismeret nélkül nem is lehetséges igazi öröm. Az önző, a szűkeblű, a fukar, a fösvény, a zsugori, a szeretetlen, a fagyos szív Örömben szegény szív. Az érzéki élvezet öröm helyett csömört és idegösszeroppanást eredményez. Az életuntság, kimerülés, pessimizmus, fatalizmus, öngyilkosságra gondolás, a kevés életkedv azért van, mert kevés a tiszta öröm. Tehát ha nincs bennünk belső tiszta öröm, akkor jönnek a problémák, jön az életuntság, jön a depresszió, és így tovább. Mi kéne legyen a jelszavunk ebben a hátrevő nagybőti szentidőben? Vissza a hithez, vagy vissza Krisztushoz, vissza az igazi öröm forrásához. Semmi sem korlátozza oly kicsinyesre az életet, semmi sem zárja ki annyira az örömöt és megelégedés, mint a folyton önmagát kereső természet. A folyton önmaga körül forgó törekvés. Az ilyen sohasem gazdagodik, hanem csak szegényenik. Minél többet gyűjt, annál kevesebbje van. Kempis Tomás, nagyon szeretem, ő figyelmeztet minket a Krisztus követésében című könyvében, legyen jó lelkiismereted, s örömben nem lesz soha fogyatkozásod. Ha van valódi öröme világon, úgy bizonnyal a tiszta szívű ember lelkében van. És most hallgassuk meg, mit mond Karel, a Nobel-díjas tudós. Azt mondja, semmiféle előnyünkre nem szolgál, ha szaporítjuk a mechanikai találmányok számát. Talán éppen olyan jó lenne, ha nem tulajdonítanánk olyan fontosságot a fizika, csillagászat és vegytan felfedezéseinek. Az embernek most már önmaga felé kell fordulni a figyelmével, és erkölcsi és értelmi fogyatékosságának ügye felé, mire jó fokozni civilizációnk kényelmét, fényűzését, pompáját, szépségét, nagyságát és bonyodalmait, ha gyöngességünk megakadályoz bennünket abban, hogy ezt a civilizációt a legjobb előnyünkre irányítsuk. Sokkal jobb volna nagyobb figyelmet szentelni önmagunknak, mint gyorsabb gőzhajtókat, kényelmesebb automobilokat, olcsóbb rádiókat szerkeszteni, vagy okostelefonokat tehetjük hozzá, vagy távcsöveket, hogy távoli költfoltok szerkezetét tanulmányozni. Ugyan miféle igazi haladást értünk el azzal, ha repülőgép néhány óra alatt elvisz bennünket Európába vagy Kínába. Van szükség arra, hogy szüntelenül fokozzuk a termelést csak azért, hogy az emberek mind nagyobb és nagyobb mennyiséget fogyasszanak el haszontalan dolgokból. A kétség árnyéka nem fér ahhoz, hogy a mechanikai, fizikai és kémiai tudományok nem képesek értelmet, erkölcsi fegyelmet, egészséget, idegegyensúlyt, biztonságot és békét adni nekünk. Kíváncsiságunknak el kell fordulnia a jelenlegi ösvényéről, és más irányt kell vennie. El kell fordulni a fizikaitól és élettanitól, hogy a szellemit és lelkit követhesse. Mert Freud, van egy ilyen mondás, kedves hallgatók, több örömet. Kedves hallgatók, tehát, hogy beszéltem korábban, ugye, most is megerősítem, hogy három éhség létezik az ember életében. Van az első éhség, a testi éhség, vagyis a mindennapi kenyére, második a szellemi éhség, vagyis az igazság kenyerére, és harmadik a lelki éhség, az örök élet kenyerére. A tudomány nem képes kielégíteni éhségünket. Marconi, a híres olasz fizikus írja, a tudomány egymagában nagyon sok dolgot nem tud megmagyarázni, és legfőképpen a legnagyobb titokra, a létezésünkre nézve nem tud feleletet adni. Kik vagyunk tulajdonképpen? Honnan származunk? Hogyan lépünk ebbe az életbe? És amióta csak az emberiség gondolkozik, állandóan foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és mégsem tudta őket még megoldani. Büszkeséggel jelentem ki, hogy hívő és katolikus vagyok. Hiszek az imádság hatalmában, és ebben hiszek nem csak, mint hű katolikus, hanem mint a tudomány embere is. Ez a kielégíthetetlen éhség sír fel most élő költőnk, bocsánat, már nem ér, elnézést kérek, Simon István Nem elég című költeményében is, amikor azt mondja, nem elég, sohasem elég a kenyér, amelyet megeszel, a megszerzett kis eleség, sejtjeid mélyén olvad el, az életünk tengernyi vágy, ezért nem áll meg a világ. A nem elég szent himnusza, a gyötrő ösztönző varázs, mert félőn érezzük, hogy a létben a legnagyobb csalódás az ember, aki tudja, él és megkérdezheti miért. Kedves hallgatók, egyedül Isten tudja éhségünket lecsillapítani. Egyedül Isten tudja, ami a bennünk lakozó boldogság vágyunkat kielégíteni. Nyugtalan az én lelkem, mint halálig, még meg nem nyugszik benned Istenem, hiába nézem a világ csodáit, szellemem szomját nem enyhíthetem. Az én szívem valami többet áhít annál, amit a természet terem, Önlénye börtönébe nem világít, be más igazság, mint a kegyelem, mondja Runai György. Mindenek szemei te benned bíznak, Úristen, és te adsz nekik eledelt alkalmas időben, megnyitott kezedet és betöltesz minden élőlényt áldásodra. Lehetne ez asztal előtt imádság is. Isten, ki végzetünk felett, Úr vagy örömbe, búba, ó, légy atyánk, s tekints le ránk a tékozló fiúkra. Bűnök tüskein térdelünk, irgalmasságot tégy velünk, s add meg nekünk a mindennapi kenyerünk. Kedves hallgató, körülbelül ennyi időt szántam a mai előadásra. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és kívánom, hogy a nagybőti idő, a kegyelmi idő hátralevő időszakában imádkozzák. Minden nap a fájdalmas rózsafűzért megfogva, ezáltal is fájdalmas édesanyánk, a boldogságos szűzanya kezét, illetve végezzük a keresztúti áldatosságot is, felajánlva különböző szándékainkra. Olyan szép itt Micskén is, Tótiba is a szekvenciát, a nagybőti szekvenciát minden szentmisében elénekeljük. Olyan csodálatos átérezni a szűzanyával együtt, hogy mit érezhetett akkor, amikor szent fiát követte a keresztúton. Hát emeljük tekintetünket a fájdalmas anyára, és fájdalmainkat, szenvedéseinket adjuk át ő neki. Hiszen ha vele hordozzuk a szenvedést, a megpróbáltatást, életünk keresztjei, terhei könnyebbé válnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további áldott, kegyelmük gazdag, nagybőti szent időt kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.
Ehhez a kereszthez mindig hű maradok, szégyenit örömmel hordozom. Tudom, hogy ha majdan hazaszólít uram, a jutalmat ott fönn megkapom. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönn még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt, szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönn még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt, eme vértől ázott, régi átok fáról tiszta áldozat, fénye ragyog. Ott halt Jézus értem, üdvöt tőle nyertem, vele életem megváltozott. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fent még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt, szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönt még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt, átkarollak te régi kereszt. Amen.